Szeretteim, halljátok meg Istennek igéjét, amelyet három helyről olvasok a Lukács evangéliumából. Először a 22. fejezet 39. versétől a 43. verséig a következőképpen. Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért arra a hegyre, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Ezután eltávozott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Valamint olvasom a 18. fejezet 31-től 33. versig terjedő szakaszt. Ezután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámadott. És olvasom a 24. fejezet első 7 versét. A 7 első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták. És amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetiket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és harmadnapon pedig feltámadnia. Eddig Istennek igéje. Már megint a 40. Zsoltár. Jó újra magunk elé idézni ezt a Zsoltárt, mert gyönyörű adventi íze, illata van, várva vártam az Urat. Amit nem szeretnék, azt gondolnánk, hogy az elmúlt vasárnapi igehirdetést én most felülírom, és én most valami egészen újat, valami egészen olyat, ami eltörli, érvénytelenné teszi. Olyan nagyszerűen kifejtve hallottuk az elmúlt vasárnap ennek a Zsoltárnak az összes emberi vonását. Egészen más szempontból szeretném megnézni, átvilágítani, felfényleni hagyni ezt a Zsoltárt. Mégpedig Bonhoeffernek, a német hitvalló lelkésznek az írása nyomán, aki mártír halált halt, mégpedig oly módon a II. Világháborúban ki volt adva rá a parancs, hogy neki nem szabad Hitlert túlélnie. És egy nappal Hitler bukása előtt kivégezték. De csodálatos gondolatokat hagyott ránk. A Zsoltárokkal, a Zsoltár imádsággal kapcsolatosan három dolgot. Imádkozni a Zsoltárokban Isten igéivel lehet, az Isten szavaival. És ezért ez íme nagyon alkalmas és nagyon jó, és most is. És a második az, hogy a Zsoltárok nem csak a mi imádságaink, hanem Jézusé, az emberé, és Krisztusé, a megdicsőült Isten fiáé is. És a harmadik, hogy ő benne, mint Krisztus teste, együtt is imádkozhatunk. Hadd szabadjon most a 40. Zsoltárt úgy végig olvasni még egyszer, és úgy végig tekinteni, hogy annak a három újszövetségi igehelynek a végpontjai, sarokpontjai között kifeszítve lássuk, azokat a végpontokat megtöltve lássuk ezt a Zsoltárt, Az első ilyen pont volt a Getsemáné kerti imádság, hogy Jézus igenis szokott imádkozni, gyakran, egész éjszakákon át beszélni az Atyával. Ez az a szituáció, amiben most Jézus szájából fogjuk hallani ezt a zsoltárt. És a másik két végpont, amikor Jézus harmadszor ígéri tanítványainak, elmondja, hogy mi fog következni. Nem értik, nem hiszik. Nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy Jézust megölik. Lehetetlen. Azt egyszerűen nem értik, hogy mi az, hogy feltámadás. Fogalmuk sincs róla. És a harmadik ige az volt, amikor mindez pontosan úgy, ahogy Jézus mondta, beteljesedett, és figyelmeztette is az angyal azokat, akik ott voltak a nyitott sírnál, hogy ahogyan megmondotta. Tehát egységben van az, amit Jézus mond, amit tesz, és ami történik. Ennek a zsoltárnak már az első mondata, a címfelirata nagyon hozzám szól, a karmesternek. Említettem az adventi illatot, várva vártam az Urat, nem csak vártam, várva vártam. És amiről beszél, az már megtörtént. Tehát nem csak olyan, hogy várunk a karácsony ünnepére, várunk talán nagyon halványan Jézus visszajövetelére, ami ezután lesz, hanem úgy várva várok, hogy tudom, hogy megtörtént, hogy kiszabadított, lehajolt hozzám, meghallott a kiáltásomat. És itt most lépjünk be abba a szituációba, abba a helyzetbe, ahogy Jézus imádkozik hosszan, több órán át, akár egész éjszakákat is, és beszélget az Atyával. Várja azt az órát, amikor leülhet, és szemtől szembe lehet az Atyával. Mert tudja, hogy az Atya lehajolt hozzá, és meghallja a kiáltást, meghallja a csöndes szót. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Ezt Jézus minden bizonnyal átélte. Sokszor volt veszedelemben, sok-sok ellenségeskedéssel kellett szembenéznie, nem értik meg, még a tanítványai sem. Pusztulás verme, sár és iszap. Nincs megállás a lábnak. És mégis ő küldetést teljesít, az Isten fiaként sziklára állított lábbal. Biztos léptekkel. Megy városról városra, napról napra. Embertől emberig. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt. Félik az Urat, és bíznak benne. Az, amit Jézus mond, az talán éneknek is hat. Az, amit Jézus tesz, az a sok-sok gyógyítás és szabadítás. Az minden bizonnyal éneket csihol, éneket csal a lélekbe. És Jézus maga is énekelt zsoltárokat. Még éppen az Olajfák hegyén is. És nem rejtőzik el ez Jézus, és nem rejtetik el ez a dolog a nép előtt, akik látják és hallják. És az Úrban bíznak. És ebben a hitben lesz lehetséges a gyógyulás. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Ismerjük Máté evangéliuma hegyi beszédének kezdetén a boldog mondásokat. Itt egy ószövetségi boldog mondás. Boldog az, aki a nyomorúságában, betegségében, Isten utáni vágyában benne veti bizodalmát. Még a hiánya van is, még a szükségben van is, boldog, mert jó irányba néz, jó irányba halad. És nem a kevélyekhez igazodik, akik sokan vannak, és akinek nagy hangjuk van. És nem az elvetemült hazugokhoz, akik tudják, hogy így lehet érvényesülni, így lehet sok pénzt keresni, gyorsan. Uram, Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Itt gondolhat Jézus az Ószövetség lapjain olvasható, az ő népével tett csodákra. De mindazon csodákra, amiknek ő részese, amiket az Isten tesz általa, vele, rajta keresztül. Valóban nincs az Istenhez fogható, aki szeretettel, segítő, szabadító indulattal fordul az elesett emberhez, akiből pedig nagyon sok van. Volt akkor is, és van ma is. És jó volna összeszámlálni, és elmondani mindazt, de megszámlálhatatlanul sok. Még Jézus is láthatja így. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved. Nyitott fület adtál nekem, égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Ez talán igazán Jézusnak a küldetéséről beszél. Lassan Jézus sorsának a mélyére jut ez az imádság. Az áldozatok helyett, amikből négyet is felsorol, véreset, ételáldozatot, égő áldozatot, vétek áldozatot, egyiket sem kéri az Isten. Mindezeket le fogja váltani, el fogja törölni a Jézusnak az áldozata. És Jézusnak fület adott ahhoz, hogy ezt az isteni új kezdést, új teremtést meghallja és megcselekedje. Talán ez van itt egészen közel Jézus szívéhez, ez a vers. Mert az történik Jézusban, a közelgő áldozatában, amire készül ott a Gecsemáni kertjékben gyötrődve, amiről ebben a versben szó van. Egy másfajta áldozat. Akkor így szóltam, íme megjelentem. A könyvtekercsekben írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Megjelent. Az ószövetségi proféciák beteljesednek és kiteljesednek. Nem csak úgy, egyszer csak. Az Isten akaratából ígéret beteljesedéseképpen. És akaratot teljesítve, nem a maga útját járja, és akarja járni még ott sem, ahol rendkívül módon nehéz lesz a keresztre lépve. És a törvényt nem eltörölni akarja, bár nem tud vele az ember mit kezdeni, lehetetlen teljesíteni, hanem betölteni, mert a törvény a szívében van. Hirdetem igazságot ott a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, Uram, igazságodat nem rejthetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról, nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Igen, ez a lelki pásztor tiszte. Igen, ez minden hívő tiszte. Ne hallgass. Mondd. Beszéld el. Milyen sokan vannak, akik nem tudják, nem hallották, nem értik, nem érzik. De Jézus maga is ezt tette. Mondta, cselekedte, élte. A nagy gyülekezetben, nem csak egy templomnyi gyülekezetben, hanem egy egész nép, mint az Isten népe, mint gyülekezet. És minden nemzetből az elhívottak, az ő gyülekezete. És mindezek előtt, mindezek számára hirdette és hirdeti, mit is? A hűséget, a szabadítást, a szeretetet. És ettől melegedett azoknak a szíve, akik ezt hallották. Ott és akkor, és itt és most. Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen, mert annyi baj vett engem körül, hogy megszámlálni sem lehet, bűneim büntetése utolért engem, áttekinteni sem tudom őket, számosabbak hajam szálainál, és a szívem is elhagyott engem. Na ez már a Gecsemáni kerti gyötrődés, ahol nem elbizonytalanodik Jézus, hanem Lukács evangéliuma nagyon jól egyértelműen mondja, hogy a te akaratod legyen meg. Ha akarod, vedd el, ha akarod, akkor ne vedd el. Jézusban itt érik meg, és itt mondja ki, hogy oda áldozom magam. Így lesz ő önként felajánlott, odaadott áldozat. De azért ez egy magányos út lesz, egyre inkább az Istentől is elhagyottan. Ne vondd meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged, amit hirdettem, őrizzenek. Annyi baj vett engem körül. Ézsaiás 53. fejezete beszél a szenvedő szolgáról, akin csak csodálkoznak. Talán a bűneink büntetése kifejezés az, amit nehezebb érteni. Jézus, aki nem bűnös, de ő az egész világi bűnét magára veszi, és mindannyiunk bűneit hordozza. És ez utolérte. És ez olyan, hogy még a szíve is elhagyja őt. Légy kegyelmes, Uram, ments meg, Uram, siess segítségemre. Akkor is, ha tudja, hogy elérkezik az a perc, amikor fölkiált, Éli, Éli, lamma sabachtáni, én Istenem, miért hagytál el engem? De akkor is az Istenhez fordul, az Úrhoz, az Atyához. Siess segítségemre. És talán a legmélyebb titok az, ami a következő két versben fölsejlik. Szégyenkezzen, piruljon mindenki, aki életemet el akarja venni. Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek. Rettegjenek szégyenükben, akik hahotázva beszélnek rólam. No, ez hogy Krisztusi? Hadd szabadjon Szent Molnár Albert szavait idehoznom, ennek a Zsoltárnak a 7. versét olvasom, ő még messzebb megy, még szókimondóbb. Könyörülj rajtam, kegyes Istenem, siess, jöjj segedelmemre, és juttasd nagy szégyenségre, akik halálra keresik lelkem. Szörnyen hátratérjenek, kik káromon örülnek, és kik ínségemen űznek nevetséget, kiáltnak vevevét, vagyis hehehét, jutalmuk dög legyen. Na ez már nem. Kinek kívánhatom azt, hogy dög legyen? Azért szoktuk kihagyni, és azért maradt ki az énekeskönyvből ez a vers, mert nem tudjuk érteni. Itt a Szentírásban szelídebb kifejezések vannak, szégyenkezzenek, piruljanak, riadjanak vissza, rettegjenek szégyenükben. Mert ott lesz az imádság, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. De ez a dög, amelyik itt most bánt és piszkál bennünket, amikor valaki kineved bennünket, nem kívánjuk, hogy pusztuljon el. Nem gondoljuk végig. De a megaláztatás olyan rossz, hogy nem kívánjuk, hogy pusztuljon el. Mennyire emberi érzés. De Jézusnak, aki otthon az atyánál közben jár, komoly ellenséggel való küzdelme van, ez pedig a sátán. Annak pedig a pusztulására kell jutnia, vagyis dög legyen. Nem akarom előhozni, gyülekezet szájába adni az eltakart verset, de annak jelentését mindenképpen igen, hogy érthetjük a Zsoltárokban az átok szavakat, hogy ezek Jézus imádságai. Mert Jézusnak halálig menő küzdelme volt a sátánnal. Ez Jézus életébe került, és a sátánnak is el kell pusztulnia. Erre tanít ez a vers bennünket. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek, akik szabadításodra vágyódnak. Hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. És mintha most meghallanánk Jézus Krisztus imádsága mögött a gyülekezet imádságát, a mi imádságunkat, amikor abban a fázisban kapcsolódunk be, hogy örülünk és örvendezünk, hogy örülhessünk és örvendezhessünk, mert a szabadításra vágyódunk naponta. És mondhassuk, hogy aki megszabadított minket, az nagy Úr. És mi úgy imádkozhatunk, mint a Krisztus teste. Mindannyian együtt, Krisztusban, együtt Krisztussal. És akkor, ha az az életélményünk, mint ami lehetett a Gecsemáni kertjében a kereszten Jézusnak, én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Az elhagyatottság érzésében is gondolt, és Jézus az ő kezébe tehette le az életét. Nem kellett elfordulnia az atyától. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, neki is lekedj. Jó volt várni Jézusnak a szabadítást, ami igazán a megígért és megtörtént feltámadásban lett egyértelmű és világos. Az ő számára és a mi számunkra. A tanítványok lassan kezdték ezt megérteni. De akkor is ez volt a visszaigazolás, hogy igen. Időben ott leszek, nem késlekedek, és a megmentőd leszek, és a segítőd leszek. És jó ezt nekünk, itt és most, Jézussal együtt imádkozni, könyörögni, ebben a tudatban és hitben már most örülni és örvendezni. Tanulgassuk, akár ismételgetve is, a zsoltárokban Jézussal az ő szájából halva, keresve és találva az imádkozás, a közös imádkozás lehetőségét. Ebben is így áldjon meg bennünket. Mert mi hasznunk nekünk abból, hogyha ezt most a Jézus szájából hallottuk, az, hogy vele is benne együtt imádkozhatunk, és egy felemelt, hozzáfelemelt, magához ölelt közösségé válhatunk. Lássuk, értsük és éljük. Amen.